1 Tesszalonika. Jó kis levél, amit elkezdtünk tanulmányozni múlt héten. Második fejezetnél tartunk. Már mondtam nektek múlt héten is, hogy valószínűleg ez Pálnak az első levele, amit időrendben írt. Tesszalonika egy máig létező város, el lehet oda utazni, Görögország területén, egy akkoriban jómódú, egy prosperáló, egy sikeres város, így világi szemmel, de erkölcsileg teljesen romlott. Egy züldött hely, egy ilyen buliváros volt a tengerpartján, és Pál mégis a második missziós útja során elment ide erre a helyre. Emlékeztek, amikor Pál szolgálta az urat, akkor így a második missziós útja során álmot látott, egy makedon férfi állt elé, és mondta, hogy gyere el, legyél a segítségünkre, Pál. Pál ebből értette meg, hogy Isten őt Európába hívja. És ekkor elindult Görögország felé, és megérkezett Filippibe. Filippi volt az első állomás helye az európai kontinensen, ahhoz szolgált. És tudjuk a történetét, hogy Filippiben elég sok nehézség érte őket. Elfogták Pált, megverték, megbotozták, börtönbe zárták, Kalodába. És gyakorlatilag elküldték a városból. Innen érkezett meg, Filippiből érkezett meg Tesszalonikiben, Tesszalonika városába, és itt mindössze 3 hetet töltött. Ezen a helyen összesen 3 hétvégét szolgált. És mégis milyen megdöbbentő, hogy ezen a helyen elindított egy gyülekezetet 3 hét alatt. Itt is nagyon komoly ellenállásba ütközött, nem azért maradt 3 hétig, mert nem akart tovább, hanem elüldözték Pált ebből a városból. Isten 3 hetet adott neki ezen a helyen. És ez alatt, a 3 hét alatt bámulatos növekedés volt ebben a gyülekezetben, vagy ezeknek a hívőknek az életében. 3 hét elég volt, hogy elinduljon egy gyülekezet, hogy vének szolgálatba álljanak, és elkezdjen növekedni Isten gyülekezete azon a helyen. Pál 1 évvel később írja ezt a levelet, a tesszalonikai levelet, az elsőt, vissza üzen nekik, hogy milyen hálás azért, amit Isten ott végzett, hogy mennyire tetszik neki az a növekedés, ami lezajlott, és előre mutat nekik, mert ez a levél Jézus visszajöveteléről szól. Ezzel bátorítja őket. Ez a levél, ennek a levélnek a témája, és a második Tesszalonika levélnek is a témája, Jézus visszajövetele. Második visszajövetele. Minden fejezet ezzel zárul. Pál ezt nagyon mélyen el akarta ültetni a szívükbe, hogy ebbe kapaszkodjanak, ez legyen a reménységük, hogy Jézus jön vissza. És remélem, hogy a mi szívünkben is ez helyet nyert. Ez az örömünk, nem? Hogy nem itt kell ledekolnunk az egész életünket, hanem Jézus jön vissza. Jézus értünk eljön. És az örökké valóságban lesz az életünk, ami kiteljesedik, nem itt. No, ennek a levélnek a szerkezete nagyon egyszerű, de azért elmondom, hogy segítsen nekünk érteni, hogy tanulmányozzuk a tesszalonikai levelet. Az első fejezet 3. versében látjuk a levélnek a szerkezetét. Itt olvassuk ezt, hogy emlegetünk a mi Urunk Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állatatosságát. Ez a 3 rész a levélnek a témája. Az első, a hitből fakadó munkátok. Erről szól az első 3 fejezet, ahogy Pál visszaemlékezik arra az időre, amikor ott járt, amikor vetette a magot, az evangéliumot, és ők hittel fogadták, és megtértek. A hitből fakadó munkátok. A második, ez a 4. fejezet első fele, ez a szeretetből fakadó fáradozásatokról szól, itt a tesszalonikai életében. És a 3. rész pedig az a reménységről, hogy Jézus jön vissza. Ez majd a 4. fejezet 2. felétől a levél hátralevő részéig. Ez a 3. A hit, a remény és a szeretet. Emlékeztek, erről beszéltünk, hogy ezek jellemzik egy érett gyülekezetnek az életét. Hogy növekednek hitben, hogy szeretik egymást, és várják Jézus visszajövetelét. Ez minden érett gyülekezetnek, minden érett hívőnek az életében ott kell, hogy legyen. Hit, remény, szeretet, és a 3 közül a legnagyobb a szeretet. Írja Pál. Na, kezdjük a 2. fejezetet, nézz az első 2 versen. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Pál itt visszaemlékezik arról, hogy hogyan érkezett meg hozzájuk. Hogy Filippiből jött a második missziós útja során, és elég sok bántalmazás, nehézség érte őket, ahogy itt fogalmaz. Ez az, amit az előbb említettem, hogy börtön, megveretés, bilincs, gúnyolás, üldözés. És azt mondja, hogy ennek ellenére bátorságot kaptunk arra, hogy hirdessük Isten evangéliumát közöttetek. Írja a tesszalonikaiaknak. Lapozzatok velem az Apcsel 17-be egy pillanatra. Itt ír az apostolok cselekedetei arról a időszakról, amikor Pál tesszalonikiben szolgált. Fölolvasom nektek. 17 az Apcselben az első verstől. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján, megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból. És hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Bevonultak Jázon házába, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont, néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jó kis bók Pálnak, nem? Az egész világot felforgatta. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt kiáltották. Bocsánat, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsájtották őket. Ez az az időszak, ami Pál szolgálatát írja le Tesszalonikiben. És azt mondják itt a vádlói, azok a zsidók, akik irigyek lettek Pál sikereire, hogy itt van már megint az, aki az egész világot felforgatja. Milyen bók ez, nem? A feje tetejére állítja a világot. Az a helyzet egyébként, hogy Jézus nélkül a világ már a feje tetején áll. A mi elhívásunk, hogy visszafordítsuk. Mert az emberek kifordultságban, feje tetejére állított életben élnek, és az evangélium az, ami ezt talpra állítja, visszafordítja. Amikor Pál ott szolgált közöttük, a zsidók irigyek lettek, látva, hogy hányan megtértek és fogadták el Jézust megváltójuknak. És felfogadtak a piaci csavargók közül hitvány embereket, ahogy mondja itt az ige. Milyen kifejezés, nem? A piaci csavargók közül hitvány embereket, akik elkezdték vádolni Pált. Itt van az, aki bajt okoz. Szó szerint ez a kifejezés, hogy piaci csavargók közül való hitvány emberek, ez azt jelenti, hogy ezek ilyen perverz emberek voltak, kifordult életvitelű emberek, akik tudatosan akarattal éltek szembe Isten tervével, vagy Isten vágyaival. Észrevetted már egyébként, hogy vannak olyan emberek körülöttünk, akik tudnak valamit az Úrról, tudják azt, hogy körülbelül miről szól a kereszténység, de tudatosan annak ellenére akarnak élni. Homlok egyenest másképp akarnak élni. Szinte provokálnak azzal, hogy ők másmilyenek. És érdekes, hogy ezek az emberek azok, akik a leginkább ellenállnak az evangéliumnak. A leghangosabban szólalnak fel a kereszténységünk ellen. Tudjátok, miért van ez? Azért, mert a mi életünk, hogyha mi kegyesen élünk, egy tükröt tart eléjük. Az az evangélium, amit mi hirdetünk, az megmutatja nekik, hogy ők bűnben élnek. A világ azt mondja az ilyen fajta emberekre, hogy alternatív életmódot élnek. Az evangélium meg azt mondja, hogy bűnben élnek. A mi életünk azt mutatja, hogy ők hiával vannak Isten dicsőségének. Hogy az ítélet felé tartanak. És ezért annyira agresszíven ellenállók a kereszténységgel szemben. Itt vannak ezek a hitvány emberek a piaci csavargók közül, és ők vádolják Pált, hogy bajt kever. Nem abszurd dolog ez? Így folytatja Pál vissza a Tesszalonikába, mert a mi ige hirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Pál apostol megvédi magát. Ez kicsit furán hangozhat. Pál apostolt vádak érték. Amikor 3 hét után elüldözték őt Tesszalonikiből, akkor az üldözői, akik ezek a hitvány emberek, azt mondták, hogy nézd, milyen gyáva ez a Pál. fogja a nyúlcipőt, berezelt, húzza a csíkot, na ennyit értek neki. És itt azt mondja nekik visszaírva, hogy a mi hirdetésünk nem tévegésből ered, nem tisztátalan szándékból. Mi Istentől bátorságot kaptunk arra, hogy az evangéliumot hirdessük. Pálra igazán nem mondható el, hogy egy gyáva alak volt. Filippiből úgy jött meg, hogy kiszabadult a börtönből, Isten csodája folytán. És amikor megérkezett Tesszalonikába, ott kezdte, ahol Filippiben. Erőteljesen hirdette az evangéliumot. Amikor Pál apostol Jeruzsálem felé tartott, sok testvér intette Pált, hogy ne menj oda, bajba kerülsz. Emlékeztek erre az időszakra, hogy Pál, ne menj oda, még az életed is veszélyben forog. És Pál így válaszolt, hogy én meghalni is vagyok. Én meghalni is kész vagyok az evangéliumért. Pál nem volt gyáva. Volt egy eset, amikor megkövezték Pált, valószínűleg ott meghalt. Ki tudja, lehet, hogy pont akkor látta a mennyországot, ahogy írja a 2. korintusi levélben. És utána Isten életre keltette, Pál apostol meg visszament a városba, hogy nekem még dolgom van ott. Engem nem állítottak meg egy kis kövezéssel. Pál apostol nem volt gyáva. És azt mondja, hogy az én igehirdetésem, az a mi igehirdetésünk nem tévegésből erre, nem tisztátalan szándékból, nem álnokságból. Pál itt úgymond nem bizonytalan és azért védi magát, vagy nem a kritikával szemben ilyen hiperérzékeny, hanem védi azt, amit Isten elvégzett. Ez Istennek a munkája, amit én hirdettem nektek, az evangélium. Pál apostol, amikor bement egy helyre, akkor elkezdte hirdetni az igazságot. És mondhatnám az ő nevében, hogy akár tetszik nektek, akár nem. Pál apostol nem a befolyásolta, hogy mi volt a fogadtatás. Én nem vagyok ennyire nagy hős a hídben. De Páltól látom, hogy ő nem volt gyáva. Azt mondja itt, hogy nem embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek, aki a szívünket vizsgálja. Azt írja a Róma belieknek, hogy én nem szégyellem az evangéliumot. Mert Istennek az ereje ez. Volt már úgy, hogy mi szégyeltünk bizonyságot tenni? Nem kell a szomszédba mennem, érte, hogy tudjak néhány példát. Volt már, hogy így berezeltem, nem mondtam semmit. Féltettem a megítélésemet, hogy mások hogy gondolnak rám. Vagy lusta voltam. Nem akarok konfrontálódni. De Pál apostol tudta, hogy ebben van Istennek az ereje. Én nem szégyellem az evangéliumot, mondta. Én sokszor nem szóltam, amikor lehetőségem lett volna rá. Féltem az elutasítástól, vagy embereknek akartam tetszeni, de Pál azt mondja, hogy sokkal jobb Istennek tetszeni, aki a szívünket vizsgálja. Van egy üzenetünk, amit át tudunk adni. Sőt, ezt a küldetést kaptuk mind, testvérem, hogy menjetek el és tegyetek bizonyságot. Mondjátok el az evangéliumot, mondja a Máté 28:20. Mondjátok el azokat a dolgokat, amit én mondtam nektek, ott mondja Jézus. Ránk bízta az evangéliumot, ahogy itt olvassuk a 4. versben. Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot. Tudod, hogy ez rád is, rádban bízva? Ránk bízta az evangéliumot, nem az angyalaira. Nincsenek különleges ügynökei Istennek ebben. Mi vagyunk, akiket használni akar. Ránk bízta az evangéliumot. Ezt az erőteljes üzenetet, ami egy embert a halálból átvisz az életbe. Nagyon kevés ember tér meg úgy, hogy egy ilyen kijelentést kap álmában, vagy valamilyen természetfeletti módon megkapja az üzenetet. Általában ott van egy ember, akit Isten betölt a lelkével, és valaki bizonyságot tesz. Elmondja, hogy hogy ismerte meg Jézust. És ezen keresztül lettünk mi is itt. Nagy rész, nem? Amikor megosztjuk az evangéliumot, akkor ellenállásba fogunk ütközni. Ez akkor is így volt, és most is így van. Sőt, egyre inkább így lesz. Azért van így, mert az evangélium az, ugye az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. De hogy valaki ezt a jó hírt meg tudja érteni, először hallania kell a rossz hírt. Mi a rossz hír? A rossz hír az, hogy bűnös vagy. Hogy szükséged van egy megváltóra. Ez a rossz hír, amit először nehezen ismernek be. Mi is sokáig ellenálltunk. Ezt nem szeretik hallani, de csak ennek fényében van értelme azt mondani, hogy valaki nagyon szeret téged, és meg akar bocsájtani, az a mi úrunk. Ő elküldte a fiát, hogy meghaljon érted a kereszten, ő szeret téged. Ő meghalt és feltámadt, hogy tisztára moshasson a bűnödből. Megtegye azt, amit te nem tudsz, hogy része legyél az örök életnek. Akkor már van értelme a jó hírnek. De ahhoz, hogy ennek legyen értelme, nevén kell nevezni azt, hogy te bűnben élsz, bűnt követsz el. Szólnunk kell az igazságot. Ha olyanok vagyunk, mint én is sokszor, hogy embereknek próbálunk tetszeni, akkor nem fogunk beszélni az evangéliumról. Akkor nem fogunk beszélni Isten igazságáról. Mert az minket nem tüntet fel jó fénybe a szemünkben. Amikor Isten elhívta Jeremiást, olvasok ezt a történetet a Bibliában, akkor Jeremiás ellenállt. Tehát én nem tudok szólni, Uram. Én még kicsi vagyok, gyerek vagyok. Hát nem is tudok beszélni. És Isten válasza ez volt. Nem mondd, hogy fiatal vagy, Jeremiás. Csak mondd azt, amit én parancsolok neked. Nyisd ki a szádat, és majd szólhatod, amit én mondtam neked. Nem kell más csinálnod. De olyan érdekes, hogy ott az Jeremiás első fejezetében ezt is olvassuk, a 17. versben, hogy ne ijedj meg az ő arcuktól. Mert ha megrettensz, akkor én megijesztelek általuk. Figyeld meg, hogy mit mond ez. Ne ijedj meg tőlük, ne fogd vissza magad. Ne ijedj meg az ő arcuktól, mert hogyha megijedsz, megrettensz, akkor én megijesztelek általuk. Én kíváncsi vagyok, hogy hányan élünk abban a félelemben, ebben a megrettent állapotban, hogy nem merünk szólni. De tudod, hogy honnan fakad ez az ijegység? Onnan, hogy nem mertük elmondani az igazságot. Hogy nem merünk igaz módokat, dolgokat mondani. Nem merjük elmondani az igazságot nekik. És ezért megrettenünk, zavarba esünk. Nem vállaljuk fel, hogy mi hogy gondolkodunk, hogy egy keresztény mit gondol, mit olvas a Bibliában. Ha engedelmes vagyok, akkor gyakorlatilag nem kell félnem, ez ezt jelenti. Ha én eldöntöm, hogy én szólni akarom az igazságot, akkor megtapasztalom azt, amit Isten Jeremiásnak mondott, hogy ne félj, Jeremiás, én veled leszek. Pál apostol írta ezt, hogy ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, akkor nem szolgálhatnám Istent. Nem lehetnék Isten szolgája. Hogyha az én törekvésem az, hogy jó fej legyek mások előtt, népszerű, meg én legyek a laza srác, akkor nem fogok tudni bizonyságot tenni, mert ez derékba töri ezt a próbálkozást. Tudjátok, hogy Pál apostol honnan tudott ilyen munkát elvégezni 3 hét alatt? Hogy elindította az evangéliumot. Kinyitotta a száját, és beszélt. Valaki nagy okos mondta ezt, hogy ott ér meg a legtöbb ember, ahol a legtöbbször mondják el az evangéliumot. Nagy titok ez. Ott ér meg a legtöbb ember, ahol a legtöbbször mondják el az evangéliumot. Tada! Szeretnénk, hogy valaki megtérjen körülöttünk? Szeretnénk a munkatársainkat látni az Úrhoz térni? Vajon milyenek a titka? Többet kell imádkozni. Ja, jó, jó dolog imádkozni. De a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Isten elküldte az ő lelkét. És azt mondta, hogy ez a lélek azért szár rátok, hogy erőt kapjatok, hogy tanúim legyetek. Hogy bizonságot tudjatok tenni. Mondta ezt a tanítványainak. Be voltak mind rezelve, ott ültek egy belső szobában, magukra zárva az ajtót. Féltek a zsidóktól. Inkább imádkozzunk, tartsunk még egy ima alkalmat az elveszettekért. Ott ültek körben. És Isten lelke rájuk szállt, és utána elhagyták a szobát, és egyből hirdették Isten igéjét. Hirdették az evangéliumot, és 3000 ember megtért. Én azt szeretném, hogy Isten nekünk adja ezt a nemzedéket, amiben élünk most. Én szeretném látni az embereket az Úrhoz megtérni. Istennek hála, a gyülekezetünk növekedett. hozott Isten embereket, akiket szolgálhatunk, akik felé fordulhatunk, akiket szerethetünk, itt vagytok. Hozott olyan embereket, akik már más gyülekezetbe jártak előtte. És Isten meg akarta őket gyógyítani, föl akarta őket építeni, meg akarta őket erősíteni az igében, az igazságban. De tudjátok, én arra vágyom, hogy olyan embereket éressünk el, akik soha az életbe be nem rakták a lábukat egy gyülekezetbe sem. Akik nem gondolkodnak Istenről, mert nem hallottak róla. Akikre azt gondolják, hogy hát ő távol van Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Na, én őket szeretném. Akik alkoholisták, akik drogfüggők, akik nem tudnak fölkelni. Isten evangéliuma az ő életüket ki tudja emelni a sötétségből, és be tudja vinni a világosságba. Hogy elérhessük ezt az elveszett nemzedéket. Egy csomó ember van körülöttünk, akik nem hallottak Jézusról. Nem abban az értelemben, hogy kicsoda Jézus, sose hallottam róla, hanem ők nem tudják, hogy kicsoda Jézus. És kitől tudják meg, ha nem tőlünk? Uram, add nekünk a te szívedet az elveszettekért. Én ezt azért kérem, mert sokszor nincs ilyen szívem az elveszettekért. Néha lelki pillanataimban rájövök, hogy Uram, olyan jó lenne látni az elveszetteket megtérni. De amikor ott van előttem egy, akkor most dolgom van. Uram, add nekem a te szívedet az elveszettekért. Töltsd be a lelkeddel, hogy bátor legyek oda menni, és kinyitni a számat, mert onnantól kezdve már te jössz. Pál apostol azért látta azt a változást Tesszalonikában, mert kinyitotta a száját és szólt az igazságot. És azt mondja, hogy hiszen tudjátok, hogy sosem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzissággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem mástól. Pál amikor megjött, akkor nem hízelgett, nem manipulált, nem kapzsiság volt a szívében, hogy jó, olyan dolgokat mondok, amiért majd valamit esetleg visszakapok. Nem vár dicsőséget emberektől. Ő eljött, egyszerűen bátran szólt az igazságról. Isten ránk bízta az evangéliumát. Gondolkozz végig. Amikor Jézus tanítványozta az ő 12 tanítványát, az apostolokat, ez volt a terv, hogy amikor Jézus fölmegy, a mennybe elküldi a lelkét, és ez a 12 ember fogja továbbvinni a munkát. Mit gondoljátok, hogy milyen kockázatot vállalt Jézus ez a 12 emberrel? Ütődöttek voltak, mint mi. Halászok, képzetlenek. Nem értettek semmihez. Na jó, lehet, hogy mi értünk valamihez, de amire igazán fontos, ahhoz nem értettek. Péter még halat se tudott fogni, pedig halász volt. Mindig Jézus húzta ki a bajból. Nem voltak B-postolok, csak A-postolok. Ha ők elszúrták, nem volt B-terv. De betöltötte Isten őket a lelkével, és mit látunk? A feje tetejére állították a világot. Mi van nekik, ami nekünk nincs? Mi az, ami nekik volt, és nekünk nincs? Ugyanaz a lélek adatik nekünk, hogy bizonyságot tegyünk. Ugyanarról a Jézusról, aki megmentette őket, meg minket. És az evangélium ma is erős, hogy átvigyen valakit a sötétségből a világosságba. A mi apukánknak a vágya, a legmélyebb vágya, hogy minden ember üdvözüljön. Őt nem kell erről meggyőznünk, Uram, segíts bizonságot tenni, de most tényleg, én most ezt nagyon akarom, Uram, tudom, hogy neked ez nehéz, de ő ezt akarja. Amikor mi kinyitjuk a szánkat, ő betölti azt, hogy elmondhassuk azt, hogy mi hogyan ismertük meg Jézust. Próbáld ki, testvérem. Magamhoz is beszélek, nem innen föntről hozzátok lefelé, hanem Uram, add nekem is a te szívedet. Isten titkainak a sáfárai vagyunk, ahogy mondja az 1. Korintus 4. fejezete. És a sáfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy hűségesek legyenek. Amikor a mennybe kerülünk, Isten nem fogja számon kérni tőlünk, hogy hány ember tért meg általad, fiam. Nincs ilyen elszámolás, hogy na, te most milyen keresztény vagy. 10? Csak 10. Pedig 20 éven keresztül voltál keresztény. Ő nem ebbe méri a sikert, hanem azt mondja, hogy ránk bízza az evangéliumot, és azt kéri, hogy legyünk hűségesek ebben. Legyünk hűségesek ezzel, hogy mondjuk el. Jeremiás ez a próféta kapott egy üzenetet Istentől, egy elhívást, hogy mondja el az embereknek. Tudod, hányan tértek meg az ő ige hirdetésére? Nulla. Isten szemében sikeres ez az ember? Maximálisan. Jónás. Isten elhívta, hogy hirdesse az üzenetét Ninivében. Hányan tértek meg? A világtörténelem legnagyobb ébredése volt Ninivében. Sikeres volt Jónás? Hát... lehet, hogy végül elmondta, amit kellett, de a szívében nem volt az. Én azt szeretném, hogy minket törjön meg Isten a szívünkben az elveszettekért. Hogy a szívünkben legyünk hűségesek az evangéliummal. Van egy olyan üzenetünk, ami egy embert életre tud kelteni. Van egy történetem a 2 királyok 7-ből, nem kell odalapoznotok, elmondom röviden. A 2 királyok 7-ben Elizeus próféta idején nagy éhínség volt Izraelben, Samáriában. Samária nem Istennel járt, ezért Isten ítéletében voltak, éhínség volt, nem volt eső. Jöttek az arámok, és körbevették Samária városát, és az éhhalás volt a sorsuk, az éhhalál. Azt írja a történet, hogy a város falain kívül volt 4 leprás, mert a leprásokat elkülönítették maguktól. Éhínség volt, reménytelenség, és ők még leprások is voltak. Semmi esélyük, semmi reménységük, kilátásuk, hogy mi lesz velük. És az arámok körbeveszik a várost. Nagyszerű. Ez a 4 leprás beszélget egymással, és azt mondja, hogy fiú, úgyis ilyen halunk itt, semmi reménységünk, akkor legalább menjünk át az arámokhoz. Lehet, hogy történik valami. Lehet, hogy megölnek, akkor legalább gyorsan végünk. Ha nem, akkor meg rabszolgályok leszünk, túléltük a dolgot. És elindulnak ezek a leprások az arámokhoz, és azt írja ott az ige, hogy Isten harci zajt támasztott, és az arámok azt hitték, hogy fölfogadták az izraeliek a hetitákat, és elmenekültek. Eldobálták mindenüket, és elfutottak. Amikor megérkeztek ezek a leprások az arámok táborába, mindent ott találtak, csak az ellenséget nem. Ott voltak a terített asztalok, a fegyverek, útközben elhaigálva. Leültek, és elkezdtek enni. Tömték a hasukat, itták a dolgokat, és megmenekültünk, Isten milyen jó hozzánk. És egyszerre esett le nekik a tantusz. Azt nem lehet, hogy ezt nem mondjuk el másnak. Itt vagyunk, és Isten ilyen bőséget adott nekünk, nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk erről. Azt írja ott az ige, hogy annyi volt, hogy ők maguk nem tudták, nem, több volt, mint elég nekik, és elkezdték eldugdosni. Ez még jó lesz később. És rájöttek, hogy közben a honfitársaik éjjel halnak a városban. És azt mondták, hogy vissza kell mennünk. El kell mondanunk, mert az örömhírnek napja van ma. Ezt mondja a 2 királyok 7. Az örömhírnek a napja van ma. Ránk bizatott ez az örömhír. Az evangélium. És körülöttünk az emberek éheznek. És nem tudják, hogy hova kell menni ételért. Nekünk meg több van, mint elég. Az Úr Jézus több, mint elég. Ránk bízta ezt az örömhírt, hogy csak annyit mondjunk, hogy tudod, hol találsz ételt? Tudod, hol van megoldás a bajodra? Ott, ahol az enyémre is volt. Jézusnál. Gyere Jézushoz. Nála van a megoldás. Ennyi kell csak, hogy kinyitjuk a szánkat. Érjük el ezt a nemzedéket körülöttünk. Azt mondja a második Zsoltár, hogy kérjétek tőlem a népeket, és én nektek adom örökségül a földet, a nemzeteket. Szerintem ebből a sztoriból mi vagyunk a 4 leprás. Nem vet ránk jó fény, de mi vagyunk. Az nem lehet, hogy ezt a jó hírt nem mondjuk el másnak. Tamás, az a baj, hogy én nem vagyok túl nagy szónok. Az nem baj. Az erő az nem a üzenet hordozóban van, hanem az üzenetben. Hallottál már olyan biblia órát, ahol az üzenetben nem volt erő, és az üzenet hordozóban volt? Hangsúly, és szinte lerobban a paróka az ember fejéről, de az életében semmi változás nem okoz. Az evangéliummal pont fordítva van. Elmondhatod a legunalmasabb módon, az üzenet, az erő az üzenetben van. Szinte el se tudod szúrni. Csak beszélj arról, hogy Jézus hogyan érintett meg téged. Én nem szégyellem az evangéliumot. Istennek ereje az. És így folytatja Pál a 7. versben. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekeit. Mivel így vonzottunk hozzátok, készek vagyunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is. Mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek testvéreink a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre, éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok. És úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, hogy milyen szentek, igazak és fethetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Pál apostol itt az ő szolgálatáról beszél Tesszalonikiben. Én annyira szeretem ezt a részt. Nekem ez sokat jelent, mert engem is ige hirdetésre hívott Isten. És itt belelátok Pálnak a szívébe. Azt mondja, hogy három dolgot látunk itt Páltól. Azt mondja, olyan voltam közöttetek, mint egy dajkáló anya. Na, hát Pálról sok mindent el tudunk képzelni, de ezt úgy nehezen nem. Ő volt az a agresszív egyház üldöző, most meg azt mondja, olyan dajkáló anya voltam közöttetek. Miről szól ez? Én nekem olyan jól látni Sárit, ahogy Barnabással bánik. Egy gyengét, szeretetteljes anya. Ha baj van, a gyerekek nem hozzám futnak, elhihetitek. Apa. Még nem vérzik, akkor rendben van. De hogyha Sárinál meg mindig vigaszt találnak. Egy szeretetteljes, gyengéd anya. És Pál apostol azt mondja, hogy én ilyen voltam közöttetek, türelmes voltam veletek, amikor sírtatok, akkor végighallgattalak titeket, pelenkát kicseréltem, végtelen türelemmel. Ha szeretnéd látni Isten munkáját egy embernek az életében, kezd el szeretni azt az embert. Kezd el szeretni. Legyél kreatív. Azt mondja az ige, hogy a szeretet, az türelmes. Szelíd. Jó. Önmegtartóztató. Kezd el gyakorolni, és nézd meg, hogy mi lesz a hatása. Nincs nagyobb erő a szeretetnél. Isten szereteténél. Én olyan voltam közöttetek, mint egy dajkáló anya. Én imádkozom Istenhez, hogy növelje az én szeretetemet a családom felé, a gyülekezet felé, az elveszettek felé. És azt mondja a második ilyen pont, hogy olyan voltam, mint egy dolgozó testvér. Én éjjel-nappal melóztam, hogy ne terheljelek meg titeket, írja itt Pál. Hogy én áldás legyek nektek, ne teher. Ha valaki felnevelt már gyereket, vagy éppen benne van, az tudja, hogy mennyi munka felnevelni a gyermeket. Csak önteni éveken keresztül. És úgy nincs kilátás, hogy ebből valami lesz sokszor. Sőt, amikor a tinédzsert nevel az ember, akkor látja, hogy hiába volt minden. De egy szülő feladata, hogy munkálkodjon türelemmel. Éjjel és nappal. És ezáltal példát állít a gyermekének. Isten elhívta Pált, hogy legyen egy dajkáló anya, és egy példa előttük. És a harmadik dolog azt mondja itt Pál a 11. versben, hogy mint apa a gyermekeit intettünk és buzdítottunk. Egy intő apa voltam közöttetek. Hányan vagytok apukák itt? Apák, arra hívott Isten titeket, hogy intsétek, bátorítsátok, neveljétek a gyermekeiteket. Nem a feleségetek, nem a vasárnapi iskola, hanem nekünk kell ezt apukáknak tenni. Hogy néha félrevonjuk a fiunkat. Hogy időt töltsünk velük, hogy megbeszéljünk velük dolgokat. Ha kell, akkor megfenyítsük, ha kell, bátorítsuk, intsük. Ez sose késő. Ez egy gyönyörű modell a szolgálatra itt. Ha valakit szolgálatba hív Isten, ez egy gyönyörű modell, hogy legyél egy gyengéd, anyai szívű ember valaki mellett. Legyél egy kemény munkás, aki tud dolgozni valakiért. És a harmadik egy apa, aki szeret, int, bátorít és buzdít. 13. vers. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Figyelj rám, ne kapcsolj ki! Az első dolog, amiről beszéltem, Pál azért látta Isten munkáját, mert kinyitotta a száját és bizonyságot tett. Itt a másik oldal, ha szeretnéd látni Isten munkáját a saját életedben, akkor Isten igéjét úgy fogad, mint Isten igéje, mint beszéd az Úrtól, és nem emberi beszéd. Itt azt mondja Pál, hogy azért láttuk ezt a hatalmas munkát közöttetek, mert a mi ige hirdetésünket nem emberi beszédként fogadtátok, hanem Isten beszédeként. 3 hét alatt ezért történt az a változás bennük. Ha szeretnél ilyen változást az életedben, akkor akár ezt a bibliórát, ami most ülsz, a csendes idődet, amikor olvasod Isten igéjét, amikor hallgatod Isten igéjét, fogadd az Úr szavát úgy, mint szót az Úrtól aznapra. Itt 2 kifejezést is látunk majd erre, még nem szaladok előre, de azt mondja Ézsaiás 55, figyelj erre. Ézsaiás 55. A 8. verstől. Figyelj! Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. A ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. Az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten beszél az ő igéjéről. Mert ahogyan eső és hó hull az égből, és nem tér vissza oda, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, mely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amire elküldtem. Ezért tanulmányozok Isten igéjét. Mert ilyen erővel munkálkodik bennünk, amikor Isten igéjeként fogadjuk azt. Mitől növekszik egy hívő ember? Mitől növekszik egy gyülekezet? Hogy oda megy ahhoz az asztalhoz, amit Isten terített neki, és ehet. Mitől növekszik ma egy ember? Hogy jókat eszik. Mitől növekszik egy hívő ember? Hogy jókat eszik Isten terített asztaláról. Az igéből. Mikor ettél utoljára egy jót Isten igéből? Ebben az igében erő van. Nem a hangerőben. Nem kell kiabálnom Isten igéjét. Az az ember, aki a szívébe elrejti Isten igéjét, az nem marad ugyanaz az ember. Látunk egy párhuzamot a Bibliában. A Biblia és Jézus között. Mind a kettőt a Biblia igének nevezi. Kezdetben volt az ige, írja János Jézusról. A zsidók levele azt mondja, hogy ez az ige kétélű kard. Mind a kettő igazság. Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Másén az ige azt mondja, hogy a te igéd igazság. Ez. Párhuzam van az élő ige és az írott ige között. Mind a kettő kenyér. Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Másrészt meg azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Isten igéb, Isten szájából származik. Mind a kettő világosság. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. A Zsoltárok könyve meg azt mondja, hogy a te igéd világosság, mécses a lábam előtt. Miért fontos ezt? Miért beszélsz erről ennyit, Tamás? Azért, mert sokszor hiányzik belőlünk az, hogy amikor halljuk Isten igéjét, akkor azt úgy fogadjuk, mint szót az Úrtól. Akárha ezt a tanítást most elhiszed, hogy az Úrtól jövő üzenet neked, ha meghallod, hogy mit akar mondani a lélek neked, vagy a csendes idődben úgy fogadod az Úr szavát, hogy Isten szól hozzám, ezt nekem mondja, meg fog változni az életed. Hatalmasan fog munkálkodni benned, ahogy itt olvassuk a Tesszalonikéiakban. Az első kifejezés, ahogy itt olvassuk, hallgatták az igét. Nézzétek meg, ezért mi szüntelenül hálát adunk az Istennek, amikor hallottátok az Istennek általunk hirdetett igéjét. Az egyik dolog hallani Isten igéjét. Itt vagy, és hallod. Tamás, hallom, amit mondasz, ja, fogom az adást. De van egy másik kifejezés, és azt mondja itt, hogy de nem emberbeszédeként fogadtátok be, hanem Isten beszédeiként. Ez a másik, hogy nem csak hallottátok, hanem a szívetekbe elrejtettétek. Ma közülünk lehet, hogy van valaki, aki úgy ül itt, hogy igen, én hallom, amit mondasz, Tamás. Fél óráig tudlak hallgatni, aztán kikapcsolok. De van olyan, aki a szívébe zárja, hogy Uram, nekem erre van szükségem, ezt végezd el bennem. Nem azért, mert a Tamás mondja, Uram, ezt itt olvassuk az igében. Végezd ezt el bennem, Uram. Taníts meg erre engem. Összekevered hittel, amit hallasz, és nem engeded Isten igéjét a földre hullani. Tudod, hogy Jézus intett minket nem csak afelől, hogy mit hallunk, hanem az, hogy hogyan hallunk. Jézus mondja ezt, hogy vigyázzatok, hogyan hallotok. Lehet intellektuálisan hallgatni egy bibliórát, szundikálva, meg lehet úgy, hogy Uram, mit akarsz ma hozzám szólni? Pál azt írja a tesszalonikai gyülekezetnek, azért vagytok jól, mert az ige hirdetésünket Isten beszédeként fogadtátok be. Ez nem csak egy könyv. Ez Istennek az igéje. Bárki közülünk, aki odafordul, hogy Uram, alakíts át ezzel a könyvvel engem. Hatoljon mélyre a te igéd a szívemben. Én kincsnek tartom, amit te mondasz. Nem fogsz ugyanaz az ember maradni. Ezt garantálom neked. Isten igéje ígéri meg, hogy ez az ige nem tér vissza a dolga végezetlenül. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Judeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt. És ellenségei minden embernek akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljuk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen. Azt írja nekik Pál, hogy ti is hasonlóvá lettetek, mint a júdeai gyülekezet. A saját honfitársuk, a zsidók üldözték a saját honfitársaikat, akik Krisztusba kezdtek hinni, hogy az ő Krisztus vetét hitük miatt üldözték őket, és Pál itt azt írja a tesszalonikaiaknak, hogy ti is ugyanezt élitek át. Azt mondta Jézus, hogyha valaki kegyesen akar élni ezen a világon, istenfélő módon, annak üldözésben lesz része. Ez a jó hír. Ha. Örüljetek, tesóim! De figyelj rám, hogy folytatja. Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, a mi Úrunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Pál azzal zárja ezt a fejezetet, hogy kifejezi, hogy mennyire vágyódik utánuk. Vissza akartam menni hozzátok többször. 3 hetet tudtam csak ott maradni, elkergettek, de vissza akartam menni, de a sátán megakadályozott ebben. Tudod, hogy van egy valóságos ellenfelünk? Egy ellenségünk, aki meg tud minket akadályozni szolgálatban, akár külső, akár belső dolgokkal. Legyen az betegség, legyen az szórakoztató programok gyülekezet helyett. Meg tud akadályozni minket abban, hogy Isten igéje munkát végezzen bennünk és rajtunk keresztül. De értsd jól, amit most mondok, figyelj! Az ördögnek minden sikere, amit elér, az benne van már Isten tervében. Semmi nem történik úgy, amiről Isten ne tudna, vagy ne engedne. Amikor nagy üldöztetés támad Jeruzsálemben, akkor a hívők szétröppentek Jeruzsálemből, elmenekültek. és elvitték magukkal a jó hírt, betöltve a nagy parancsolatot, hogy legyetek tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Isten megvalósította, amit kezdettől fogva akart. Ha üldöznek a hitedért, dicsérd az Urat érte. Egy jó visszajelzés arra, hogy Isten útján jársz. De nekem nagyon tetszik, hogy Pál befejezi ezt a levelet. Csak erről még egy gondolatot hadd mondjak. Azt mondja a tesszalonikiaknak, hogy ti vagytok az én örömöm, az én koronám és dicsőségem. Amikor ott fogunk állni az Úr Jézus előtt együtt. Nekem már volt részem abban az örömben, Isten kegyelméből, hogy amikor valakinek elmondtam az evangéliumot, ő megtért. Nem tudom leírni azt az örömöt. Amikor valakinek azt mondod, hogy szeretnél imádkozni, hogy befogadd az Urat. És azt mondja, hogy igen, rendben. És ott előtted, ott a szemed láttára újjá születik az az ember. Ez egy leíratatlan öröm. Ha az utóbbi időben szomorú voltál, vagy lehangolt, akkor lehet, hogy pont ezt engedted el, hogy így megoszd a hitedet, hogy lásd Isten munkáját. Ez egy fantasztikus dolog, amiben Isten engedi, hogy részt vegyünk. És azt írja Pál a tesszalonikaiaknak, hogy ti vagytok az mi örömünk, a mi koronánk és dicsőségünk, hogy együtt fogunk állni az Úr előtt. Olyan különleges dolog lesz ott állni az Urunk előtt a mennyben. Tudni, hogy valaki azért lesz ott, mert mi megosztottuk az evangéliumot vele. Gondold végig. Minden fejezet azzal zárul ebben a levélben, hogy Jézus, hogy a Pál emlékeztet minket Jézus visszajövetelére. Tudod miért? Mert minden annak a fényében nyer értelmet, hogy ott fogunk állni Jézus előtt. Ha az én életem arról szól, hogy itt szakítsak nagyot, akkor ott meg fog lepődni. De az az ember, aki annak él, hogy Jézus előtt fog állni, Isten igéjét kincsként fogadja a szívébe, és bizonyságot tesz az Úrról, az a legnagyobb öröm. Embereket menteni. Ezt mondta Pál, ezt mondta Jézus Péternek, gyere, emberhalásszá teszlek téged. Ebben mindnyájunkat hív Jézus. Tamás, én még mindig nem tudom ezt csinálni, nincs hozzá bátorságom, erőm. Nagyszerű! Kért, hogy Jézus töltsön be a lelkével. És lesz. Isten ad lehetőségeket nekünk. És ott fogunk állni az Úr előtt, ezekkel az emberekkel. Akkor nem fog számítani az a sok dolog, ami most aggaszt minket, itt a Földön. Ott már máshogy fogjuk látni, ott az fog értékes lenni előttünk, hogy kit mentettünk meg. Hogy az evangélium rajtunk keresztül kit mentett meg. Kit szeretnél látni ott Isten országában? Aki ott van körülötted. Tegyél bizonyságot. Szúrd el, ha kell. Csináld a lélekkel. Érted, mit mondok? Jobb elrontani, mint egyáltalán nem csinálni. Hogy ronthatnánk el? Hát nem tudok beszélni. Kérd Istent, hogy töltsön be a lelkével. Szeresd azt az embert. Engedd, hogy Isten munkálkodjon. Hogy az az ember megtér, vagy nem, az már nem a mi dolgunk. Mi nem tudunk életre kelteni valakit, de az evangélium tud. Vannak magok, gabonamagok, amit a piramisokban találnak meg, lezárva agyagedényekbe tették el 4000 évvel ezelőtt. Régészek bementek, kivették, ezeket a magokat elültették a földbe. És valami ebben a magokban, amit Isten beléjük tett, érzékeli ezt, hogy sötétben vannak, hogy párát kapnak, és elkezdenek kihajtani. 4000 év után. Az ige, Isten evangéliuma olyan, mint a mag. A mi dolgunk, hogy elvessük. Valakié az, hogy öntözze, de a növekedést Isten adja. Legyünk hűségesek abban, hogy elvetjük, hogy szóljuk az evangéliumot, és Isten majd hoz növekedést. Amen. Mennyi atyán, köszönjük, hogy olvashatjuk ezt a levelet, hogy bátoríthat minket Pál példája. És Uram, megvalljuk, hogy nagyon sokszor berezelünk, nem merünk szólni, Uram, de közben nagyon vágyunk rá, hogy lássuk a te nagy munkádat körülöttünk, hogy valóban a szívünkben azt kiáltjuk, hogy add nekünk ezt a nemzedéket. Kérjük, hogy törzs be a lelkeddel minket, hogy újra bizonságtevő gyülekezet lehessünk, hogy bizonságot tegyünk arról, amit hiszünk. Éppen az életünknek azon a pontján, ahol tartunk. Hogy nem kell magunkat teljesen összeszedni, hanem csak engedni, hogy a lélek használjon. Urunk, kérjük ezért, hogy újra frissen törzs be a lelkeddel. Add azt az erőt, ami által tanúid lehetünk, Uram. Elmondhatjuk, hogy mi hogyan tértünk meg. Kérlek, Uram, imádkozom, hogy ezen a héten hadd lássuk meg a nyitott ajtót. Akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, az osztályban, akárhova vezetsz, Uram, vagy spontán az utcán. Te nyiss előttünk lehetőségeket, amikor a szánkon keresztül, Uram, te szólhatsz. És Uram, hogyha ez a te terved, add meg ezt a nagy kegyelmet, hogy lássunk, megtapasztaljunk megtérő embert, akit mi vezethetünk oda hozzád. Uram, micsoda öröm az. Köszönjük, Uram, hogy erre hívtál minket, hogy Isten titkainak sáfárai lehetünk, hogyha te legnagyobb kincsedet odaadtad a mi kezünkbe, hogy vigyük. Uram, szeretnénk hűségesek lenni ebben. Te olyan jó vagy, Uram. Minket akarsz használni, ez megdöbbent, Uram. De mi szeretnénk engedelmesek lenni, Uram. És Uram, az a vágyunk, hogy ilyen nagy munkát láthassunk Vácon, mint itt Tesszalonikiben történt. És ezért is kérjük, hogy segíts a te beszédeidet, az igét úgy fogadni, mint tőled jövő üzenet. Hogy az igét ne ejtsük a földre. Ne felejtsük el. Ne csak olyanok legyünk, mint ahogy Jakab írja, hogy megnézzük magunkat a tükörbe, de aztán elfordulva nem emlékszünk, amit láttunk. Hanem kérjük, hogy az igéd munkája az életünket, hogy véssel le róla, ami fölösleges. Metszel le a hiába való dolgokat. Hogy meg tudjuk engedni, hogy mélyen belénk hatoljon, Uram. Szembecsíts az igéddel. Vigasztalj az igéddel. Erősíts a te igéddel. Tegyél minket értelmessé a te igéddel. Vezess a te igéddel, Uram. És dicsőjél meg közöttünk, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Ámen.